Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Legutolján Jézusról, mint Istenről beszéltünk, most pedig tovább megyünk, Jézusról, mint emberről fogunk gondolkozni. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Itt tédet is szoktunk hajtani karácsonykor, és gyümölcsoltó boldogasszony napján, máskor meghajolunk. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. János evangéliumának első fejezetében olvassuk ezt a mondatot, és az ige testté lett. Görögül így hangzik, kaio logos, sarx egeneto. A sarx az tulajdonképpen húst jelent. A görögben két szó van a lélekre is, a psziché meg a pneuma, a teste is, a sarx és a szóma. Orvosok is ezt a szóma szót használják, szomatikus betegség, entől testi betegség. János azonban nem azt az előkelőbb, irodalmi kifejezést használja, hanem az egyszerűbbet, a szárkszot, ami tulajdonképpen húst jelent. Az ige hússá lett. Ezzel akarja kifejezni azt, hogy nem látszólagos testben jött csak el az Úr Jézus, hogy egyesek már akkor tanították ilyen platonista filozófiától befolyásolt emberek, hanem valóságos testben. Szent Ágoston maga is egy kicsit hatás alatt volt a platonista, ilyen testmegvető filozófiának, de azért ő még hívő volt, és ő írta azt, hogy ha Jézusnak csak látszólagos teste volt, akkor csak látszólagosan szenvedett, látszólagosan halt meg, akkor csak látszólagosan vagyunk megváltva is. De igenis Jézusnak valóságos emberi teste volt. Szent János evangelista az első levelét így kezdi, ami kezdettől volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. János egy nagyon ilyen lelki, spirituális gondolkozó volt, de fontosnak tartotta mégis kihangsúlyozni, hogy amit hallottunk, amit láttunk, amit a két kezünket tapintottunk, őt hirdetjük nektek. Később is azt írja, minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől való. És minden lélek, amely ezt nem vallja, nem az Istentől való, hanem az Antikrisztustól. A Filippi levélben olvassuk ezt Szent Pálnak a sorait. Ő az Istennel való egyenlőséget nem tartott olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. A zsidókhoz írt levélben pedig ezt olvassuk, főpapunk nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyengeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, a bűntől azonban ment maradt. Lukács evangéliumában olvassuk, hogy a föltámadt Jézus, amikor megjelenik a tanítványainak, hogy nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok, tapogassatok meg és lássátok, a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezután megmutatta neki kezét és oldalát. Tudjuk, ugyanezt tette Tamás apostollal is, kinek kezét az Úr Jézus oldalába kellett tennie. Igen, Jézus valóságos ember volt. Ez azt jelenti, hogy benne a valóságos istenség és a valóságos emberség csodálatos, számunkra fel nem fogható módon egyesült örökre, szétválaszthatatlanul, de nagyon fontos, amit most mondok, keveredés nélkül. Kedves hallgatóim, mert nagyon figyeljenek oda, Az istenség és az emberség Jézusban egyesült, de keveredés nélkül. Ez azt jelenti, hogy Jézusban megvan az isteni mindent tudás, ugyanakkor megvan benne az emberi mindent nem tudás is. Ez a kettő hogyan van meg együtt egy személyen belül, ez számunkra titok, misztérium. Jézusban megvan az isteni erő, ugyanakkor az emberi gyengeség is. Megint a kettőnek az egysége számunkra titok. Lukásnál azt olvassuk, növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt. Isten nyilván nem növekedhet. Abszolút tökéletes már nem növekedhet, de Jézus növekedett, mert valóságos ember is volt. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult. Biztosak lehetünk abban, hogy gyermekkorában Jézus még nem tudta azt, hogy kereszten fog meghalni. Biztos, hogy az ember Krisztus is okosabb volt mindenkinél. 12 éves korában már a templomban, akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Olvasott az írástudók, és általában az emberek gondolataiban, a lélek titkaiban, de mint ember nem volt mindentudó. Nagyon érdekes, hogy például Tírusban azt mondja a tanítványoknak, amikor egy odavalósi asszony kéri, hogy gyógyítsa meg a lányát, azt mondja, hogy küldetésem csak Izrael házának elvezett juhaihoz szól. Elképzelhető, Jézus ekkor még, az ember Jézus ekkor még úgy gondolta, hogy ő neki csak Izrael fiaihoz van küldetése. Később aztán tudatosodott benne, hogy ő az egész világ üdvösségére érkezett a földre. Jézus emberségéhez hozzátartozik az is, hogy voltak neki kellemes és kellemetlen meglepetései. Mondjak egy kellemes meglepetést? Amikor a kafarnaumi százados megkérte őt, hogy gyógyítsa meg a szolgáját, azt mondta, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba, csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Ennek halatára Jézus elcsodálkozott, és kisöröihez fordult, bizony mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben. Tehát Jézus csodálkozott. Kellemes meglepetés érte. De érték az Úr Jézust kellemetlen meglepetések is. Kiemelten Názáretben a saját városában nem fogadták őt elegendő hittel. Azt mondták, hát mit akar, hisz ismerjük apját, anyját, rokonait, mit akar nekünk itt. És ekkor Jézust kellemetlen meglepetés érte, azt mondta, a prófétának csak hazájában, a rokonai körében és saját házában nincs becsülete. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. De fájdalmas meglepetés lehet ez számára a több galileai város, Korozain, Betszajda és Kafarnaum hitetlensége is. A tanítványainak értetlensége. Az egykor érte lelkesedő, majd pedig kihátráló és ellene forduló népnek a magatartása. Tehát Jézust érték kellemes és kellemetlen meglepetések. Jézus tudott örülni és tudott szomorkodni, tudott nevetni és tudott sírni. Newman kardinális, szenté van már avatva, azt mondta, a Szentírás az élet szomorúságának tükre. Én ezzel nem teljesen értek egyet, Szentírásban nagyon sok humor, jókedv, öröm is van. Ezt olvassuk például Lukácsnál, abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben. Ezekkel a szavakkal, dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Amikor Jézus színében elváltozott a táborhegyen, amikor azt mondta Péter, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk, nyilvánvaló, Jézus is ott boldog volt. A kánai mennyezőre nem azért ment, hogy szomorkodjék, hanem azért, hogy együtt örvendezzen az örvendezőkkel. Elment lakomára Lázárhoz, Mária és Mártához. Elment Zakeushoz, Lévi, annak nevezett Máténál, szintén lakomázott, elfogadta még az írástudók, farizeusok meghívásait is. Tehát Jézus nem volt egy fakír, hogy így mondjam. Nyilvánvalóan nem volt mértéktelen, de nem volt fakír. És Jézus humorizált is. Amikor például Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait elnevezte Boanergeseknek, ami azt jelenti, hogy mennydörgés fiai, akkor Jézus igenis humorizált. Akkor is humorizált, amikor mondták neki, hogy Herodes Antipász halálra keres téged, mennyire ennen Galileából. Mit mondott Jézus? Mondjátok meg annak a rókának, lám ma is holnap ördögöt űzök és gyógyítok, csak harmadnapra leszek kész. Ebben is van egy kis vagánság, egy kis humor. De még az igazságtalan bíróról szóló példabeszédében is van humor. Az igazságtalan bíró azt mondja, hogy na hát én Istent nem félek, embertől nem tartok, de mégis igazságos szolgáltatok ennek az özvegyasszonynak, mert a végén még nekem jön és felpofoz. Így lehetne lefordítani Jézusnak a szavait. De Jézus tudott sírni is. Például Lázár sírjánál, annak ellenére, hogy tudta, hogy fel fogja támasztani, amikor látta, hogy sírnak, Jézus lelke mélyéig megrendült. Hová tettétek? Kérdezte megindultan. Gyere, Uram, felelték, és nézd meg. Jézus könnyekre fakadt. Lukás evangéliumában azt olvassuk, amikor közelebb érve megpillantotta a várost, Jeruzsálemet, megsiratta. Bár csak te is felismernéd, mondta, legalább ezen a napon, ami békességedre volna. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált. Tehát az olajfákelyén Jézus könnyek között imádkozott. Itt most érdemes megállnunk egy kicsit, hiszen ugye nem csak tanítás, hanem együtt az hitünk, nem csak hitünkről van szó, hanem életünkről is. Tehát kérdezzük meg magunktól, hogy mi hogyan állunk az örömmel és a szomorúsággal. A középkori szerzetesek közül egyesek följegyezték maguknak azt, amikor tudtak Istennek tetsző módon sírni. Ezt könnyek karizmájának nevezték. De nem csak bánat könnyek vannak, amelyek Isten ajándékai, hanem vannak örömkönnyek is, amit nyugodtan tekinthetünk Isten kegyelmi ajándékának. Imádkoztunk-e már, kedves hallgatóim, a könnyek karizmájáért? Hogy tudjunk Istennek tetsző módon sírni, akár örömünkben, akár bánatunkban. Kérdezzük meg magunktól, nem felszínesek-e az érzelmeink? Nem vagyunk-e folyton panaszkodó, búsképű lovagok, vagy jajgató barátok? Ezt azért mondom, mert amikor még egri segédpüspök voltam, ott megismertem egy papot, akinek rengeteg betegsége volt, mégsem hallotta őt senki panaszkodni. Miért nem panaszkodott? Azt mondta, hogy nem akarok búsképű lovag lenni. Én egyházamnak jó reklámja szeretnék lenni. Ugyanakkor ismertem olyan szerzetes papot is, aki meg állandóan panaszkodott, az egyik püspök el is nevezte őt jajgató barátnak. Nos, hát én a kispapoknak, amíg gyakorló ések voltam, többször mondtam, hogy kedves fiúk, ti ne legyetek se búsképű lovagok, se jajgató barátok, hanem legyetek az egyháznak a jó reklámjait. De ugyanakkor fontos, hogy tudjatok bánatkönnyet is ejteni, amikor az éppen helyén való. Kérdezzük meg, hogy nem szoktunk-e olcsó, másokat sértő szellemeskedéssel örömet szerezni magunknak, vagy ízléstelen esetleg parázni a viccelődéssel. Ezt el kell kerülnünk. Kérdezzük meg azt is, tudunk-e együtt örülni az örvendezőkkel, együtt sírni a sírókkal. Tehát ha rokonaink, barátaink, ismerőseink között, vagy akár aki nem is rokonunk, csak mondjuk szomszéd vagy munkatárs, tudunk-e együtt érezni, együtt sírni és együtt örülni velük. Most hadd mondjak valamit a Jézus szíve kultuszról, mert azt gondolom, az is ide tartozik. A lelkünkbe ért Jézus képről hadd mondjam el azt, hogy az ne legyen olyan, mint a homokba írt jel, azt a legkisebb szél is elsöpri. Ne legyen ilyen a mi Jézus képünk. A mi lelkünkben írt kép az legyen szilárd, tartós, de ugyanakkor ne legyen sziklába vésett rajz se a mi Krisztus képünk, mert az nem tud változni. A mi Krisztus képünknek azt gondolom olyanak kellene lenni, mint egy élő fába vésett jelnek, amely idővel növekszik, bizonyos szempontból változhat is, de lényegében mégis ugyanaz marad. Most az Úr Jézusnak a képe, pontosabban az egyháznak a Jézus képe, az a történelem folyamán szintén néha változott, módosult, de anélkül, hogy a lényeg háttérbe szorult volna. Volt idő, amikor a tanító Krisztust ábrázolták elsősorban. Ez volt, hogy úgy mondjam, a sláger téma. Volt, amikor a jó pásztor került előtérbe. A középkorban, 16.-17. században a pantokrátor lett a fő téma. A pantokrátor az a világot teremtő és világot kormányzó hatalmas Krisztus. Ez látható a Sixtusi kápolnában és Rómában. Aztán jött a szenvedő, a kereszt hordozó és a keresztre feszített Krisztus. Aztán a 17. századtól vált divattá, elfogadottá Jézus szívének a kultusza. A lakok Szent Mária Margitnak és őd Szent Jánosnak köszönhetően mindketten a 17. században éltek. A Jézus híve kultusz ma is aktuális. Túl vagyunk két világháborún, háborúk folynak közelben és távolban is, emlékszünk még a holokausztra, láthatunk sajnos rengeteg gyilkos filmet a televízióban is, durva sportokat, erőszak kultuszkorát érjük. Emlékszem rá, ez az utcai harcosok fesztiválja volt a Vasas sportcsarnokban, és annyi ember ment el oda, hogy nem fértek be a csarnokba. Amikor olimpiai bajnok párbajtőzők vívnak ott, akkor nincs tele a csarnok. De a utcai harcosok fesztiválján arra megtelt. Hát ilyenek vagyunk ma. A racionalizmus az egyoldalú észkultusz, a voluntarizmus az egyoldalú erőkultusz, ez szív nélkül öl, pusztít és nyomorba dönt. Isten nem csak mindenható teremtő és mindentudó, igazságos bíró, hanem Isten atya is. Jézus megtestesülése óta pedig testvérünk, jegyesünk és barátunk is. Érdemes talán felidéznünk a 155. éneket a Szent vagy Uramból. Jézus szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára, boldog, aki te hozzád hív, szívét hozzád tárja. Vércseppjeid e világnak, bűneit lemosták, rólam is a gyarlóságnak, tisztítsad le foltját. Jézus szíve, szerítségnek, titkos iskolája, a mennyei dicsőségnek legszebb koronája. szívemet te szent szívedhez hasonlóvá kérlek, szívemet fűzd a tiédhez, jóvá szeriddé tedd. Szeretnék még beszélni az emberi Jézusról úgy is, mint akinek hazája volt, és akinek édesanyja volt. Isten fia földre szállhatott volna úgy is, hogy teremt magának egy felnőtt emberi testet és lelket, abba beleköltözik, és a földnek bármely pontján megjelenik, mint egy abszolút kozmopolita, a kozmosznak a polgára. Jézus lemondott ugyan az édesapáról, de nem mondott le az édes hazáról és az édes anyáról. Erről a kettőről szeretnék még beszélni. Jézus biztosan imádkozta a hazafias zsoltárokat. A Babilon vizei mellett ültünk és sírtunk kezdetű 136. számú zsoltárt. Babilon vizei mellett ültünk és sírtunk, és sírva Sionra emlékeztünk. Azon a földön a fűzfák lombjai közé akasztottuk hárfáinkat, mert akik elhurcoltak minket, dalt akartak hallani tőlünk, elnyomóink öröméneket követeltek. Daloljatok nekünk Sion dalaiból. De hogyan dalolhatnánk az Úr énekét számkövetésben, idegen földön? Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem, tapadjon ínyemhez a nyelvem, ha rólad nem emlékezem, s Jeruzsálemet minden örömöm között legtöbbre nem teszem. Nem tudom, tudják-e, kedves hallgatóim, hogy Zsida Jenőnek egyik legnagyobb verse, a Psalmus Hungaricus ennek a zsoltárnak alapján készült. De hadd mondjak még valami mást is. Bizonyára sokan hallották már a Boniem együttesnek a Babilon folyói című slágerét. Majdnem szóról szóra azt énekelik, amit az előbb én felolvastam. Babilon folyói, Boniem. Aztán, amikor véget érte a fogság, hazamehettek és gyakorolhatták újra vallásukat, fölmehettek a újraépített templomba, akkor keletkezett a 121. zsoltár. Örvendeztem, mert azt mondták nekem, az Úr házába indulunk. Íme, már itt is állnak lábaink kapuidban, ó Jeruzsálem! Jeruzsálemre békét esdjetek, béke legyen azzal, aki szeret téged. Békesség lakozdék bástyáit tövében, biztonság falait között. S testvéreim és barátaim miatt így imádkozom, béke legyen veled. Istenünk hajléka miatt áldást kívánok neked. Jézusnak, mint már említettem, szomorúságot okozott az, hogy saját népének fiai nem nagyon hittek benne. Amikor azt mondja, jaj neked Korozain, jaj neked Betsaida, ha Tírusban és Sidonban történtek volna a bennetek végbement csodák, már régen hamuban és szőzsákban tartottak volna a bánatot. De Jézus mégsem ment el Sidonba, és Tírusba. Nem költözött át a római birodalomnak valamik országába, ahol talán nagyobb, elfogadottságra talált volna, ahol a nehéz tanítását is jobban elfogadták volna. Mert Jézus ott akart élni, ott akart tanítani, ott akart szenvedni és meghalni, és onnan akart feltámadni, ahol megszületett. És azt akarta, hogy onnan induljon el az evangélium világhódító útjára, ahol az ő hazája volt. Nekünk is, kedves hallgatóim, szeretnünk kell hazánkat, de faj imádat és faj gyűlölet, rasszizmus nélkül. Ugyanakkor el kell ítélnünk a kozmopolita, globalista szemléletet, amely arra törekszik, hogy a világból egy hatalmas kolhozt hozzon létre csupa egyenruhás emberekkel. Mi, keresztények, mi egységet akarunk Európában és a világban is, de nem az egyformaságban, nem a kolhozban, hanem a sokszínűségben. Mária énekeink nagy részében megfogalmazódik a hazaszeretet. Hadd idézzek most egyet, Mária, Mária, mennyei szép hajnal, kit szépen köszöntör Gábriel arkangyal. Mária, Mária, mennyei szép virág, kit áldva magasztal a mennyei világ. Mária, Mária, mennyei szép csillag, ki a gyászoségen értünk, szépen csillog. Mária, Mária, hazánk vérasszonya, özvegyek és árvák megvigasztalója. Mária, Mária, gyászban is fényesség, árva magyaroknak te vagy az ékesség. S ha már idáig eljutottunk, akkor most hadd beszéljük Jézusról úgy, hogy mindakinek volt édesanyja. Jézus anyja, a mi anyánk is. Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Újra mondom, Jézus világra jöhetett volna édesanyja nélkül is. Isten fia teremt egy emberi testet, lelket és földre száll, de ő nem mondott le az édesanyáról. A kereszten azt mondta édesanyjának, asszony, íme a te fiad. Ekkor édesanyját a szeretett tanítvány János gondjaira bízta. Neki pedig azt mondta, íme a te anyád. Máriát az ortodoxok és a muzulmánok is nagyon tisztelik, őt proféta anyjaként emlegetik. De Ady Endrét is meghatotta a pócsi búcsusoknak a látványa. Móricz Zsigmond nem volt egy sejem fiú, hogy így mondjam, de amikor egyszer elment Csíksomlyóra, azt mondják, hogy annyira meghatotta a híveknek a buzgósága, hogy leült egy tuskóra és sokáig sírt. Váci Mihály evangélikus költő volt, de ő is gyönyörű verset írt Szűz Máriáról, ezt föl is fogom olvasni. Szaborska Mihály református Espelesnek is van szép Mária verse, Zámbu Jimmy is énekel Szűz Máriáról, és még a Beatles együtteknek is van egy igen nagy slágere, a Let It Be, amely Máriáról szól. Hallgassuk meg ennek a szövegét. Ha hullna lelkem rossz időkbe, Mária anyánk lesz velem. És bölcs szavakat suttog, úgy legyen, úgy legyen. Ha sötét órák elborítnak, ő majd ott áll előttem. És bölcs szavakat suttog, úgy legyen. Ha majd minden megtört lélek együtt és szép szeliden, ez lesz majd a felelet, úgy legyen. Bár még mind oly megosztottak, lehet másként, úgy hiszem, ez lesz majd a végső válasz, úgy legyen, úgy legyen. A sötét felhős is az éj most, lesz fény fönn az egekben, és felfénylik majd a holnap, úgy legyen, úgy legyen. Egy dalszavára ébredek majd, s Mária anyánk lesz velem. Bős szavakat suttog, úgy legyen, úgy legyen. Az úgy legyen, az nem más, mint az amit Mária az angyalnak mondott, hogy legyen a te igéd szerint. Tehát erre utal ez a dal, amelynek a szövegíró egyébként Paul McCartney volt, akinek voltak ír felmenő is, ezért hozhatta magával a Mária tiszteletet. Befejezésül pedig hadd olvassam föl egy evangélikus költőnek, Váci Mihálynak az Ave Mária című versét. Amit eddig én mondtam, az jó rész tanítás volt. Tanítás. Ez a vers, ez nem tanítás. Ez vallomás. méghozzá a hitvallás megható vallomása egy nyírségi evangélikus költőnek, aki az ottani vallásos közegből elkerült Budapestre egy kőkemény ateista világba, és innen visszavágyódik abba a világba, amelyben még élt a karácsony hangulata, és ahol még élt a Szűz Mária iránti gyermeki szeretet is. Hallgassuk Vászi Mihályt. Csak gondolok reád, agyamfagyos tekervényei, mint neoncsövek felderengenek, reszketek piros fényével szelíden izzó betlehemi nevednek. Csak álmodom rólad, ahogy a befagyott tavak álmodhatnak az égről, s derengsz te bennem, mint az égmerengés a jég alatti mélyből. Csak álmodom rólad, ahogy a sápadt hómezők alatt a behegett barázdák, susogsz bennem örökkön, ahogy a fajos rögökben a hízelgő rostáblák, ahogy a leásott oszlopokban zokognak a legaljazott lombok. Zúzott rönk, tört hasáv vagyok, erdőid bennem suhogva kibontod. Neved forró áhítata lehervadna itt a lucskos hideg közönyben, mint halk imák a sárba suktanak a tipró körmenetben. Ki érezné meg itt azt a bölcső meleg mennyet, amelynek enyhe, üde neved imádkozva engemet elmelenget? Ki értené meg itt a hótól fuldokló, elkékült arcú télben neved tavaszi szeleit, melyek májust tartanak bennem ébren? Hogyan is hangozhatna e fagyvíjogásban ez a pacsirta sírás? Recsegő jégmezők fölött hogyan suhoghatna neved e virágnyílás? Mária, jászak meleg aljára vetett kisdedkori ágyak, Jézusi gyermekkor, mikor még hittem, hogy reám, mint messiásra várnak. Mária, esték gyapjas nyája tolong a térdeimnél, aranyat tömjén kínál az éj, s bánata arcamon könnyű tömjén. Mária, ez a szó fölkelti bennem a sírást, nemet álljon születtem. Üljél szelíd összvér hátára, menekülj, ó, vigyél innen engem. Mária, zokogó ária, templomi dallam, Ave Mária, Zsoltár, énekek éneke, halk kórus, botló gyermekkoromban már bennem dúdoltál. Mária, dallam, ki tudja honnan száll, s honnan kél, milyen hurról, csak én tudom, hogy miről énekel, milyen szemet homályosító búról. Mária, verdesnek arcom körül a hangok, mint a lepkék, s a hallgatok akkor is, szárnyuk hímpora lep még. Ha hallgatok is, én örökké never susogó rostáblájában arcom, s a arcom is neved búzavirágzása, szenteli arannyal arcom. Köszönöm szépen a figyelmet!
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.